Szentírások hallgatásáról lesz szó, és annak a fontosságáról. Az odaadó szolgálat az egy élő folyamat. Az odaadó szolgálat végzése nem egy passzív dolog, és hogyha mi, és egy komoly feladat, és hogyha mi akarunk sikeresek lenni az odaadó szolgálat végzése során, akkor ezt nekünk egy olyan minőségi módon kell végeznünk, olyan élővé kell tennünk saját magunk számára, hogy az mindig minden egyes pillanatában akkor a szívet örömmel töltse el. És mi a kulcs, hogy ez így történjen? Ugye, hogyha olvassuk a szentírásokat, és akkor találjuk azt a verset, hogy az odaadó szolgálat folyamatának gyakorlása az örökkévaló és örömmel végezhető. Végis lehet, hogyha valaki gyakorolja az odaadó szolgálatot, akkor nem mindig tapasztalja ezt. És mi az ok? Ugye az ok az, hogy és ilyenkor általában szokott lenni az, hogy akkor a folyamatot hibáztatja valaki. De ez helytelen hozzáállás, mert a folyamat az ég adta világon semmi baj nincsen, hanem akkor az a személy nem az odaadó szolgálatát, nem az odaadó szolgálatot gyakorolta. De az odaadó szolgálat az valóban örökkévalós örömmel végezhető, és a legesleg elején, a legesleg kezdeti szintjén, a nullán, amikor elkezdi valaki, akkor már rögtön van ez a tapasztalat. Nagyon nagy boldogságot ad, nagyon örömmel tölti el a szíved, és nagyon lelkesítő kezdettől fogva. Az az egy probléma van vele, hogy ez az odaadó szolgálatra vonatkozik, és nem az ideadó szolgálatra. És mit jelent ez? Odaadó szolgálat az azt jelenti, hogy a végzője az odaadásból végzi, vagy a lelki tanítómester, vagy Sisi Dajatámi Zsegdolonka, azaz Krisnának az örömére szól. Vagy Krisnának az örömére végzi, Isten örömére végzi, vagy a lelki tanítómester boldogságára, vagy még ide lehet sorolni az Úrnak, a baktáinak az örömére végzett dolgokat. De akkor ez motivációmentesnek kell lenni. Szóval, ha odaadó, akkor az azt jelenti, hogy teljesen odaadó. Ha már 10%-ban van egy önmotiváció, akkor az már nem odaadó. És ugye, hogyha teljesen odaadó ez a folyamat, akkor ez a Suda Bhakti Chintamani, akkor ezt mondják úgy, mint egy érintőkő. Bármit megérint, akkor az érintőkő rögtön aranyjá válik az a dolog. És akkor nagyon gyorsan ez a folyamat, bár megérinti a szívet, ami vasból van, rögtön aranyjá válik. Nagyon gyors ez az eredmény. De ez akkor van, és rögtön akkor már adja ezt a boldog érzést, hogy nagyon könnyű és nagyon lelkesítőleg hat. És akkor van lelkesedés, türelem, bizalommal teli törekvés, és megjelennek ezek a dolgok. Biztosan mindjártoknak van az a tapasztalata, amikor legelőször jöttetek, vagy bármikor máskor, egy olyan pillanatban, amikor egy ilyen jó hangulatban végeztétek azt a dolgot, mondjuk megkértek, legelsőnek voltatok, és akkor beléptetek egy kirtanba, és akkor olyan eufórikus érzés vett hatalmába titeket. Az pontosan ez, hányan tapasztalt ilyen, hányan vagytok, akik tapasztaltak ilyet bármilyen mértékben? Igen, hát a társaság nagyon nagy része jelentkezik. Szóval akkor ez pont ez. Történt az a dolog, hogy akkor odaadóan történt ez az a szolgálat, amit felajánlottatok, vagy egy folyamat, amit végeztetek, és az rögtön meghozta a gyümölcsét, rögtön hozta az eredményét. És ugye két eredmény van, egy, hogy nagyon tisztítja a szívet, ez egy fő dolog. A másik eredmény, hogy rögtön ad egy lelkesedést, hogy örömmel végezhető és örökkévaló. És az azt jelenti, hogy ha valamit örömmel végzel, akkor azt nem hagyod abba. És még ráadásul a szív is tisztul, egyre kevesebb lesz a terhelés, egyre kevesebb lesz a nem kívánatos dolog a szívben, akkor minden rendben van. De hogyha ugye mi sértésekkel végezzük, akkor nem lesz ott ez a eredmény, vagy önző motiváció, akkor árnyékoltabb lesz az eredmény, és ez a lelkesedés hatás ez nem fog jelentkezni, hogy ez a örömmel végezhető. És akkor már lehet, hogy egy ponton elmegy a kedve ahhoz, hogy folytassuk tovább. És hogy mit kell csinálni akkor ahhoz, hogy ugye ne legyen ez, szóval hogy tudjuk, az nagyon tudatosnak kell lennünk. Nekünk az egyes folyamatokat, amiket végzünk, nagyon fel kell tölteni tudatossággal. És nekünk ahhoz, hogy tudatosak legyünk, ahhoz tudásra van szükségünk, úgyhogy ezt nem tartjuk ezt a meditációt. Mert mit jelent tudatosnak lenni? Tudatosnak jelenni azt jelenti, hogy mi megértjük, hogy minden egyes cselekedetet, az a sikerét az határozza meg, hogy milyen tudattal végezzük. Ugye mi mind nem Krisna cselekedet vagyunk, nem ez a nevünk, hanem az a nevünk, Srila Prabhupada azt a nevet adta nekünk, hogy Krisna tudatú hívő közössége. Ez nem véletlen. Ugye, hogyha Gaura Krisna Das Babaji Maharaj azt mondja, hogyha mi figyelmesen vibráljuk az Úr Szent nevét, akkor elérhetjük, megvalósíthatjuk a szarupánkat. Srila Prabhupada azt mondta, hogy ha bakták figyelmesen tanulmányozzák ezt a Krisna tudat szókapcsolatnak a jelentésének a mélységét, ugyanez az eredményhez jutnak. Tehát ez nem véletlen. Azért, mert ebben nagyon nagy, ebben benne van az egész jelentése, jelentősége a Krisna tudatnak. Mert mi Krisna tudat vagyunk, nem Krisna cselekedet, és az azt jelenti, hogy amilyen tudattal végezzük a folyamatokat, akkor olyan hatás lesz. Ugye itt ülünk leckén. Elmondtuk ezt az Om Namo Bhagavate Vasudevaya-t. De mit jelent ez? És csak mondjuk ez egy szokás, igen, ezt szoktuk mondani, szentírásokat biztos tiszteli, akkor ezt jelenti, és akkor hát ezt mindig el kell mondani, én is elmondom. Akkor ez nem ez a kategória, hogy akkor ez csak egy ilyen szokásból egy ilyen vallásos rituálé. De akkor nekünk nem szabad, hogy ez legyen. Nekünk tudatosnak kell lenni. Srila Prabhupád csak az Om szótagról adott egy nagy, hatalmas elemzést. Ugye ő úgy mondta, oh my lord, Om, oh my lord. Ugye, kedves Krisna, légy szíves, lép be a szívembe, és végezd ott el ezt a tisztító munkát. Szóval akkor nekünk jó tudatosnak lenni, hogy ó Krisna, kérek lép be a szívembe, és akkor végezd el ezt a tisztító munkát. És akkor kérjük az Urat, hogy most, amikor fogom ezt a folyamatot végezni, amikor olvasom a Bhagavad Gita-t, akkor kérlek, a Bhagavad Gita szavain keresztül lép be a szívembe, és tisztítsd azt, ugye kinyitom. És ez nagyon fontos, hogy tudatosnak kell lenni. Vagy hogyha állunk mangaláratin, vagy bármilyen ugye, állatin és kirtanon, akkor tudjuk, igen. Itt állunk, és nézzük Dainta Vijay Gaurangát, de mit jelent darsan? Darsan azt jelenti, hogy nem mi látjuk az Urat, mert mi nem vagyunk képesek látni. Hanem akkor akarjuk, hogy az Úr pillantson meg minket. És miért nem otthon vagyunk, csak az oldal előtt? Mert mi azt gondoljuk, alázatosság, tudatosság, hogy mi nem gondoljuk, hogy minket érdemes, hogy Krisna észrevegyen. De hogyha itt vagyok kirtanon, mellettem áll egy bakta, ő biztos nagyon szép vajsnáv. És őt fogja figyelni az Úr, és ha én mellette állok, akkor úgy engem is észrevesz. Szóval akkor ez meg jelentősége van, hogy akkor, hogy akkor együtt, kirtan. Szóval mindennek megvan a tudatossága, most minden folyamatra nincs idő belemenni, hogy miért, de akkor ez egy nagyon fontos dolog. És ez minden az odaadó szolgálat összes folyamatára érvényes. Bármilyen, ugye 9 folyamat van, és aztán van 64 folyamat, de ki van emelve 5? Ugye biztos mindent tudjátok. Ez az előadás sorozat is ugye erre épül. Ugye Sadhu Sangha, Náma Kirtan, Bhagavata Samara, Matura Vasa, Simurdaya, Sadathaya Sevaya. És ebből a harmadik, ugye első, Sadhu Sangha, társulás baktákkal, ugye minden a bakták kegyéből, Vaisnáv kegyéből jön Krisna kegye. Második, ami a legfontosabb, de még mindig időrendben a második, mert a bakták kegyéből tudjuk a szent nevet énekelni, bár az a joga dharma. És harmadik, ugye a szentírások tanulmányozása, és ez a szentírások tanulmányozása ugye Bhagavata Samana, ugye a Simad Bhagavatam olvasása. Prabhupád mondja, hogy ez vonatkozik Bhagavad Gita-ra, Chaitanya Charita Gita-ra és az odaadás nektájára, ugye ezt a 4 fő szentírás emelte ki. És hogyha mi ezeket a szentírásokat tanulmányozzuk, akkor ugye ugyanaz a vonatkozik elem, ugyanúgy odaadó szolgált folyamata. És még egy fontos dolog van, kiemelkedik, hogy ugye ezt is tudatosnak kell lenni. Egy nagy hatása van a Bhagavad Gita és a Simad Bhagavatam és ezeknek a szentírásoknak a tanulmányozásában, hogy ez segít abban, hogy tudatosak legyünk. Mert ugyanis ilyen dolgokról van benne szó, ugye mindig a szambandagyánt, a transzcendentális tudást adja át, és így mindig az intelligenciát edzi, ugye az intelligenciánkat tudjuk imádni az Urat, és akkor segíti, hogy mi mindig tudatosak legyünk. Amikor megtisztelünk egy praszádamot, olvasunk egy órát, akkor az egész napunk más lesz, hogyha a dzsabánk más lesz, hogyha olvasunk, mert Krisna akkor adja a kegyet. Szabályozottabb az elme, mert erősebb az intelligencia. És ha megtisztelünk egy praszádamot, akkor nem csak enni fogunk, ugye csak a praszádam megtisztelése is elegendő lenne, hogy megtisztulunk. Megint itt van az a pont. Mennyire vagyunk tudatosak, mennyire tiszta szívvel, önzetlen módon tesszük ezt. Emlékezünk az Úrra, nem azt gondoljuk, ez egy finom étel, és most ezt azért eszem, hogy én egyek, mert akkor mi eszünk. Ha praszádamot tisztelünk meg, akkor az azt jelenti, hogy én emlékezem, hogy ez az Úr étel maradéka, és ez olyan fenséges, annyira át van itatva Krisnának a kegyével, a prémájával, hogy én azt most megtisztelem, igazából ezzel társulok, akkor meg tud tisztulni a szívem. És ha minél jobban ebben a meditációban benne vagyunk, akkor annál potenciálisabb lesz a folyamat. És ez így működik. Ugye ebben a 5 folyamatban, akkor kiemelkedően, de minden másra is. És hogyha még a praszádam tisztelésnek ilyen hatása van, milyen lenne magának, hogyha szentírást tanulmányozzuk. Ugye volt egy mai reggeli leckén is, volt ez a példa említve, nagyon szép leckét hallottunk, Sivaráma Szalmárás tartotta, hogy itt a Bhagavad Gita. És ez a Bhagavad Gita-nak a fedlapja sem már csak úgy, hát egy szép kellett valami, tehát egy pillanat jelenetet ábrázoltak a Kurukshetari csatamezőn, hát úgyis ott hozott el, és hát egy szép borító, akkor legyen. Nem ez a célja. Ennek is komoly jelentősége van. Ugye azt látjuk rajta, hogy Arjuna az íjász, a satria, és Krisna vállalja egy sudrának a feladatát, vagy egy alacsonyabb rendű, legalábbis egy alacsonyabb rendű satria feladatát, hogy ő a szekérhajtója Arjunának. És ez, hogy Krisna annyira szereti a baktáját, hogy ő hajlamos alárendelt szerepet, egy szolgai szerepet felvenni, ugye ez az egész odaadó szolgálatnak a lényeg, hogy Krisna ennyire szereti a baktáját, és ugye ekkora szeretete és boldogsága van ebben a helyzetben, hogy ő maga lehet a baktája szeretetének az irányított tárgya. És amikor volt egy analfabéta brámana Dél-Indiában, és csak nem tudta olvasni a Bhagavad Gita-t, de kapta a lelki tanítomesteres instrukciót, hogy ha ezt olvasod, megtisztul a szíved, és olyan jó meditációban volt, ugye ez a tudatossággal láthatotta a cselekedetet, akkor mindig nagyon komolyan, csak meditált a lelki tanítomesteres lótuszkában, kezébe vette a Bhagavad Gita-t, és csak nézte. Nem tudott más csinálni, egy betűt nem tudott, analfabéta volt. És csak ennek a fedlapnak a tanulmányozásával igazából ő megtisztult. És megértette, és a végén már sírt, és teljesen megtisztult a szíve, és elérte a tökéletességet, és ugye minden tudás megnyilvánult neki a szívébe. Csak azért, mert egy olyan attitűdben volt. Igen, itt a Bhagavad Gita, ez nem csak egy könyv, nem csak a szavakról és betűkről szól, ugye, ahogy mai reggeli leckén hallottunk, hanem ez maga Krisna. És ahol ott van Krisna, ott vannak a keftelések, és ahol ott vannak a keftelések, akkor ott van Krisnának az összes társa is. Szóval itt minden a keftelés, és minden benne van. Csak mi, ugye ahogy mondta Maharaj a reggeli leckén, akkor a mi befedettségünk az, ami elválaszt tőle. Szóval ha olvassuk a Bhagavad Gita-t, akkor itt van Srila Prabhupád, itt van Srila Vyászadév, Bhagavatamot olvasok, Sukadev Goswami, szóval itt van mindenki, és ugye itt Krisna is itt van, Bhagavad Gita, Krisnának a szavai, és ha ott van Krisna, akkor ott rögtön minden, ahol ott van a fény, ugye ott nincs sötétség. Ugye a sötétség olyan nincs, hogy sötétség, csak a fény hiányáról beszélhetünk, ugye ez egy fizika. Szóval, hogy vagy az van, hogy nagy fény van, kevés fény van, nagyon pici fény van, vagy egyáltalán nincs fény, de nincs olyan, hogy és akkor most növekszik a sötétség, tehát olyan nincs, ez csak a fény hiánya. De ahol ott van Krisna, ő a fény, akkor ott nincs sötétség. De akkor minek mi képesek vagyunk-e kapcsolatban lenni? És amennyien mértékben, akkor olyan mértékben tudja tudás fákja lángja ugye beragyogni a szívünket. És nagyon fontos, hogy akkor úgy tudjunk. És ő meditált. Ő akkor kezébe fogta a Bhagavad Gita-t, és akkor tudta, hogy ez, most itt Krisna, és azon, hogy csak megérintem, neki volt hite benne, akkor sikerülni fog. És akkor elkezdett tisztulni a szíve. És nagyon rövid idő alatt ugye megnyilvánult igazából neki a Bhagavad Gita teljes tudása. Annak ellenére, hogy nem tudott írni, olvasni. És ugye számos példa van erre, hogy milyen hatása van a szentírás gyakorlásának. És ugye van minden cselekedetnek van visszahatása. Ugye vannak lelki cselekedetek, és vannak anyagi cselekedetek. A lelki cselekedetnek van pozitív oldala és negatív. Ugye negatívat sértésnek hívjuk, pozitívot odaadó szolgálatnak. És mind a kettőnek három-három aspektusa van. Ugyanaz a három, csak ugye ellentétes irányultságban. Az a három aspektus az az, hogy ugye önmagában jámbor tett, ugye mondja a Szentírás, hogy ez már önmagában jámbor tett, tehát alapvetően van egy pozitív visszahatása. Ez az egyik. Másik, hogy lelkesedést ad és tisztítja a szíved. Ad lelkesedést, bátorítást és tisztítja a szíved. Ugye ugyanúgy az aparád, akkor ad negatív hatást, bűnös visszahatást, egy dusvit részt, szenvedést, letöri a lelkesedést, és ugye beszennyezi a szívet. És van egy harmadik mindkét oldalon, mind a két cselekedet esetén ugye generál egy olyan hatást, egy olyan visszahatást, hogy a kötőerőknek, vagy ugye a pozitív hatásnál, paramátmának a szívben, magának Krisnának, akkor lesz joga arra, hogy egy újabb pozitív, vagy sajnos egy negatív cselekedetre késztesse az élőlényt. Ugye akkor ki van, hogyha egy aparádot csinál egy élőlény, Suda Bhakti Csintámadiban, Sivarama Swami Maharaj írja, hogy akkor ki van szolgáltatva az alsó két kötőerőnek, hogy akkor őt újabb bűnös cselekedetre késztesse. Még itt akkor Krisnának van egy joga, hogy újabb pozitív cselekedetre késztesse, ugye növekedjen. Ez a szukrit a szívben, ez a hajlandóság, ez a hajlam arra, hogy odaadó tevékenységeket lelkesen akarjon végezni az élőlény. És van egy nagyon szép történet, hogy ez milyen potenciális, és ugye a Bhagavad Gita Mahatmá, van egy könyv, ami arról szól, hogy a Bhagavad Gita különböző fejezete milyen csodákat hajtott végre. De van a Puránákban egy nagyon szép történet, és mind a kettőből egyet-egyet szeretnék elmondani ennek a megvilágítására. Ugye a Bhagavad Gita első fejezetéhez írott dicsőítő történetben arról van szó, hogy van egy tehén. Azt nem is tehén, bocsánatot kérek, hanem ökör, és akkor azt ugye szántásra használják, és hát egy idő után már beteg lesz, öreg lesz, de akkor ugye nagyon rámenős, vagy határozott a vajsa, aki tartotta ezt a tehenet, ezt az a tehenet, hanem ökröt, és akkor hát már nem bírt az ökör húzni az ekét, de akkor most csak ütötte, és aztán már csak szegény ökör ugye bőgött, és aztán lerogyott, és aztán már összeszaladt a falu, hogy akkor hát ne üsd már szegény, tehát most már nem bír menni, és hát most már mindjárt meg fog halni. És úgy mindenki megsajnált, hogy körbeálltak, hogy ugye szegény egész életében dolgozott, és most így beteg, és még most meg is verték, és most már ott vajúdik, és vagy nem vajúdik, bocsánat, hanem haldoklik, és akkor úgy mindjárt el fogja hagyni a testét, akkor most mi lesz? És akkor gondolták, hogy akkor jó, hát akkor így és akkor ott szenvedett, jó pár órán keresztül, és akkor gondolták, hogy körbeállták, hogy akkor mindenki, hogy ebből a helyzetből akkor megszabadítsa, akkor adja oda a jámbor tetteinek az egynegyedét. Azt hiszem egynegyed volt, lehet, hogy fele vagy egynegyede. És akkor ugye mindenki körbeállt, és akkor mindenki adta, és akkor nem történt semmi, csak úgy adták. És akkor volt egy prostituált, tehát ő is oda, hogy mindenki oda szaladt, volt valami nagy esemény, akkor ő is gondolta, hogy valami történik, ő is oda ment, ő a falun, igazából kívül már úgy a szélén lakott, ahol az erdő kezdődik, és akkor ugye külön volt a társadalomtól, ez volt a... És ő szégyelte magát, hát tudta, hogy mi a helyzete, tudta, hogy fog menni a pokolba. Szóval ugye akkor gondolta azt a dolgot, hogy hát hogy nem lúg labdába, hogy nap rámanák adták, és mindenki más adta a kegyét, látszólag nem történt semmi, hát most nem azt nem szoroz az ő. Nem azt nem szoros, hogy ő most adja, vagy nem. Nem is akart nagyon állni, de akkor úgy mindenki úgy ránézett, és akkor nem akart, akkor mindenki mondta, hogy hát már elebb, hogy mindenben kilógsz a sorból, de legalább ebben ne lógjál ki. És akkor úgy, hát akkor gondolta, hogy itt legalább egy picit tud javítani a helyzeten, tudod, most még emiatt is közmegvetés tárgyát képezze. És akkor oda ment, és jó rendben, hát akkor adom, hát ez most nem nagy dolog, szóval, mint amikor valaki egy kis darabkát bedob a tűzbe, hogy rendben van. Abban a pillanatban az ökör az elhagyta a testét, kilépett egy fényes alak, megjelent egy virágrepülő, felhelyezték az ökröt ettem az ökröt, már akkor a dzsívát felhelyezték a szekére, nem a szepére a virágrepülő, és az elkezdett menni Vaikuntha. És akkor mindenki így lenermed, tehát, hogy hang megszegik, lehet, megszakad. És akkor úristen, most mi lesz? És akkor oda mentek, mindenki kérdezték, na ez hogy lehetett? Hát te mit csinálsz igazából, hogy miért? Nem, mert tudjátok, hogy mit csinálsz, nehéz éltek már, ez nagyon cíti helyzet. Tehát most én már adtam, ennyi legyen elég, de most hagyjuk, tehát ne feszegessük a dolgokat. És akkor, de tehát azonnal a brahmanák ugye körülálltak, hát várjál, nekünk is kell ez, tehát hogy itt van valami, hát te adtad a Jámbor tetteidnek a negyedét, és itt a tején megjelent egy virágrepülő, és itt vitték el Vaikunthára, tehát hogy várjunk egy picit. Ezt mit csinál? Én sem. De most minden tüzetestől, reggeltől, a legapróbb dolgot, amit azt gondolod, hogy jelentéktelen, minden mondjál végig, kezdettől fogva, hogy mit csinálsz reggeltől, végig egészen lefekvésig. Na jó, menjétek fel. De jó, nem el kell mondani. Jó. És akkor mindent elkezdett mondani. Végigmentek. Semmi. Nem, semmi extra nem látszott. Nem. Hát ez valamit biztos nem mondasz. Kezd újra. Menjünk lépésre, elmondtam még egyszer sem. Jó, hát oda fogunk menni, és akkor veled kell egy napot lenni, és hogy nézzük minden egyes cselekedetet. Biztos valamit nem mondasz, vagy nem úgy értesz. És akkor kezdve reggel, akkor föl kell, akkor tisztálkodott, akkor vizet hozol, és minden, és akkor jó. És akkor mondja, felébreztem a papagájomat, jó, és akkor ezen csak úgy átmentek, de amikor ott voltak, akkor jó, hát akkor ébresz fel a papagáj, tehát ezen a részen is legyünk túl. Leveszi a papagája, hogy letakarta egy kendővel, akkor amikor felveszi, akkor egyből felébred a madár, hogy fény van. És akkor felébred a madár, és akkor elkezdi mondani, hogy dármak se, trékorok se. És akkor mondta a Bhagavad Gita-nak az első fejezetét. És akkor kérdezték, hogy honnan van ez a papagáj. És mondták, hogy ez a papagáj, tehát én vettem a piacon, árulták a piacon. Egyben megkeresték a kereskedőt, és akkor a kereskedő megmondta, én ezt, volt ez a papagáj, ez egy brámanák családjában volt, és akkor ahol tanultak a brámanák, és akkor ott volt egy papagáj, aztán a brámanák már tovább elköltöztek, és akkor a papagájt azt akkor nekem adták, hogy csináljuk vele valamit, én meg eladtam. És akkor kiderült, hogy ez a papagájot hallotta, ugye papagáj, állandóan a Bhagavad Gita-t tanulmányozták ezek a brámanák, és megtanulta a Bhagavad Gita első fejezet, és minden reggel ezt mondta. Most itt meg ezt hallgatta, ugye nem volt sértés benne, mert akkor ő csak hallgatta, hát milyen szép a papagáj, szerette a papagájnak, így magyarázza a papagáj, hát jaj, de jó, és akkor ugye ő nem tudta a szanszkritot, nem tudta mit magyarázni, jó pofa volt, hogy mondott ilyen szövegeket, hogy szépen, és akkor ugye ilyen náma bász szinten hallgatta, szóval nem sértéssel, nem volt szeretete benne, és ez olyan potenciális volt, hogy akkor ennek, hogy ő már mit olyan évek óta hallgatta ezt, mert minden nap elmondta a papagáj, hogy akkor ennek ilyen eredménye volt. És ugye ez a Bhagavad Gita-nak a dicsérete, és van a Puránában egy másik történet, hogy volt egy tolvaj. És ez a tolvaj, és ez jól megvilágítja ezt a hármas aspektust, amit Vishnu Chakravarti akkor ugye Madhurya Kannaminéve kifejt, amit az előbb mondtam, akkor volt egy tolvaj, és az meg hát tolvaj volt, lopott, és akkor jó, ez volt a hivatása, szóval lopott, és akkor gondolta, hogy most a királyhoz is betör, mert akkor ott vannak hírű kapta, hogy most egy király beszerzett egy nagyon különleges ilyen arany ékszer tárgyat, ami egyébként is már nagyon antik tárgy, és akkor ezt ő el fogja lopni. Meg ki is tervet készített, hónapokig tervezte, meditált, és akkor betört a várba, sikerült bejutnia, meg is kaparintotta a tárgyat. Csak hogy amikor jött kifele, akkor egy biztonsági részen azt nem kalkulálta bele, és akkor ott lebukott, és akkor elkezdték kergetni. Szóval az őrök akkor felfigyeltek rá, és akkor elkezdődött a menekülési jelenet. Ugye kirohant, váron kívül piasztér volt, és akkor rohant a piacon, ugye kicsi egér útja volt, de nem volt sok. És akkor mindent ugye rombolt le a piacon, maga mögött rántotta le a szajonnak felfordulást, imádta, hogy lassítsa az őröket, és közben gondolta, hogy ezért nem fog menni, mert csak nem tud, nem csökkenterem is nő az előnye, és ez így nem lesz jó. És akkor így gyorsan lekapott egy csadart, mondott, hogy felborít az a picit nyer, felborított néhány maga mögött ilyen árust, akkor az árusok kibuktak, de akkor egy ruhárustól meg elkapott egy csadart. szaladt ki, kiment a piasztérő, és ott a Ganges folyt. És akkor a Gangesen, akkor ott hallotta, hogy ott ülnek szentek. Azt tudta, hogy mindig ott vannak szentek, és ott akkor olvassák a Bhagavatamot. És akkor ő maga köré csavarta gyorsan a csadart, leült, rohant, annyi kiment a piasztérő, gyorsan ott ültek, ugye mindenki ott ült csadarba, egy ember meg ott ült Vyászaszánon, akkor az a Bhagavatamot éppen leckét tartott a guru, és a tanítvány brámanák meg ültek. Gyorsan leült, és a gyakúcsadat magára köré csavarta, és így hitelre ült közéjük. Ugye a katonák elmentek, addig ugye ott ült a leckén, nézte őket így a csadar alól, hogy akkor mi történik, elmentek a katonák másik irányba, gyorsan felpattan, csadat ott hagyta, és akkor ő megment, gyorsan eliszkolt a másik irányba, és így megmenekült. Nem is történt vele semmi extra ebbe a további életébe, ilyen pozitív esemény, csak ugyanúgy folytatta tovább a tolvaj szakmáját egész idős koráig, akkor már nem tudott, nem volt olyan ügyes, akkor felhalmozott vagyomból Dorbiz életet folytatott, és akkor utána eljött a halál pillanata, annak rendje és módja szerint bizony Yamaraj előtt találta magát, és ott hatalmas könyv kinyílik, és akkor elkezdik olvasni. Már ugye vizet kér Yamarajnak az írnoka, elfárad, annyi bőrajzsról, hát itt ez végtelen, már ugye külön üst van ráírva, tudod, stb. És akkor hát itt óriási külön büntetés, meg minden. És akkor izzad a tolvajt, ott hallgatja, hogy ezért ez jár, ezért ez. Meg hallgatni is fárasztó, nem vagy ez már szóval. Tehát, hogy hát még azt mondja, akkor most ez igaziból lesz. Mi lesz most? Nagyon kemény. Úristen, hát ez nagyon kezd válságos lenni. De ugye egy kis dörzsölt tolvaj volt, szóval egy kis tűzölpattant személy volt. Ugye akkor így mondta, hogy várjunk, valami jót nem csináltam. És akkor Yamaraj elővesz egy vékony kicsit kis papírkát, és mondom, de egy apró picit, egy perc Bhagavatam lecke. Ennyi van itt felírva. Hát ennek, hát akkor jó, hát ezt mondta, és annak nincs Jámbor visszatását, nem az olyan, annak is, de tenek egy perc mennyi egy bolygó kapsz. Azt mondja, de hát ez olyan kevés, úgyhogy hát most akkor viszünk. Azt mondja, de várjunk, nem úgy van, hogy lehet választani? Hogy melyiket kapjuk először? Azt mondja, de van ez, hát lehet választani, de ne, ezzel semmire sem mész, hát most egy perc menj egy bolygókon, akkor fogsz menni, hát ez most mi ez, ne viccelj már, hát ez semmi sem. De én ragaszkodom, hogy gondolta tovább, egy perccel is később van, hát annál jobb, ez biztosan még hát történik valami, szóval így gondolta, hogy ez a jó út, tehát ez a lobbit így van, szóval akkor én ragaszkodom hozzá. Azt mondja, hogy ez jó, rendben van, így legyen. Abban a pillanatban, hogy eltönt a tolvaj, a félistenek körében megszületett, ugye úgy van, a félisteneknek azonnal felnő a megszületett személy, nincs gyermekkor, és rögtön ugye megszületett, letelik az egy perc, csak hogy ugye mondtam, hogy odaadó szolgált végzésének nem csak az, hogy megvan ez a jámbor, tehát mint hogy egy valaki kutat épít, akkor ezért lett volna egy mennyiből, és akkor ennyi. De ugye itt az is van, hogy akkor újra hajlandóság vagy, hogy ezt a folyamatot végezd, ugye nincs veszteség vagy hanyatlás az úton, és ez is a tolvaj, amikor megszületett a mennyiből, akkor pont egy olyan félistennek a gyermekénként született, amikor született meg, akkor az ennek örömére a Bhagavatamból idézett. És így egy perc pont idézett, egy perc lejárt, azonnal elhagyta a testét a félistenként, javadották, ugye hozták le, és akkor na akkor, most akkor ugye készítsük, már gyújtották a tüzet, ugye, fenték a késeket, és akkor a tovább mondta, hogy várjunk. Nekem van egy perc Bhagavatam leckén. Nem, mert letelt, már most töltötted le. Nem, én ott fönt hallgattam egy perc Bhagavatam leckét. Jóval az mondja, valóban, ez így igaz. Én ezt kivenném. Újra tovább föl, megszületik, hatás ugyanaz, újra olvassák a Bhagavatam leckét, Bhagavatamot, másik félistenek az fiaként születik meg, de az is idézi, mert olyan elrendezés van, ugye, mert ez a visszaadás, pozitív visszaadás, és akkor újra letelik az egy perc, megint kilép, majd megint meghal, testéből kiszedik, javultak hozzák le, jó, rendben van, újra gyújtják a tüzet, Én felül a késeket, mi történik? Mondja, várjatok, már ugye tenni kell. Állj, azonnal beszélek a marács, hogy nem, megmondta, egy perc letelik, most még nincsen, de, hát mi ez, az ügyvédet kérek azonnal. Mondják, jó, újra a marács elé viszik, jó, mi van? Nekem még mindig van egy pont, na ezt csinálgatják, egy pontom a gyomorúták, na várjunk, ez föl le ez a liftezést, itt valamit nem lehet kitalálni, tehát egy kicsit így unalmas, mondja a gyomorúk, na jó, a 7.-8. után oké, tényleg ne csináljuk ezt, ahol oké, most akkor az van, most akkor te mehisz a mennyiből guklót, megszületsz, addig ott lehetsz, amíg csak a bágavatamot hallgatod. Abban a pillanatban, hogy hát elmehetsz enni, meg elmehetsz a dolgodat végezni, de egyébként nem. És akkor amikor hallgatod, ha abba hagyod, akkor vége, amennyi gyűjtöttél, lejössz, és akkor és akkor kész, megkapod a büntetést, megkapod a visszaadást. Tovább mondta, jó, tehát ez a vége, kész, Jamarázs, az utolsó szó, így döntött. De, akkor mutatod, jó, de hát ez így, akkor kapjam ezt az emléket legalább, ezt az egyet, hogy akkor ezt most mondtad nekem, és akkor egy tudatos legyek róla szám, mert akkor egy véletlen szám, akkor persze, csak a szüleim, hogy megyünk el bárhova, vagy akkor nem a szüleim, mert akkor én csak felnövök, szóval nem tudom, akkor ez az egyértelmű dolog, csak lefekszek aludni, vagy valami, és akkor jó, rendben, akkor erre fogsz emlékezni, hogy akkor addig maradhatsz, ameddig. Jó. És akkor a tolvaj megszületett, és akkor fél is felnőtt, és akkor emlékezett erre, és akkor tudta, hogy itt erről van szó. És akkor hát leült, és akkor tudta, hogy hát igen, én rosszat csináltam, tolvaj voltam, vagy hát nagyon bűnös voltam, és addig lehetek, amik hallgat. Ah, nagyon, ugye kinézett az ablakon, hogy de szép a táj. Jó, Istenem, nem baj, hát itt kell hallgatni. És akkor ott olyan helyen született meg, hogy akkor ott voltak fél istenek között is vannak brámolák, szentek, munik, és így Muninak a remete kunyhóján. Van, és akkor hallgatta a múlt, az meg a Szentírás mondta csak mindig. És akkor ott ült, és akkor hallgatta. Ez van. De én látom, ott voltam, emlékszem, mi volt, hát azok komolyan gondolják, hogy ezek a kígy is ki vannak bukva, hogy 100-szor meg kell, vagy miatt a 80-szor meg kell tenniük az utat, tehát ezt még kétszeresen úgy jól el fogják a bajomat bántani. Hát ez menet pálya. Hát itt kell ülni, nincs mese, valami unalmas, de nem baj, ezt mondod, ma sem értem, mit mond, hogy gyere, jó van. Érted, nem baj, ez van, nem tudok, mi csinálni, ott kell ülni. Ott ült, és ugye először kényszerből, abszolút misrából, ugye abszolút ideadó módon, de akkor ott ücsörült. De hogy így hallgatta, akkor ez önmagában jámbor, tehát ugye kezdett még így is, ugye növekedni ez az odaadó szolgálatnak a hajlama a szívébe, ez a szukritot legalább az a hatás az gyártódott, és akkor nőtt a jámbor tetteinek a mennyiség. És egy őt unatkozott, nézte a falat, és jaj, mennyit kell ülni, de ki nem merek menni, ugye felállni, leült, ezt nem lehetett, itt azonnal itt ki, akkor végem lesz. Én tudta, hogy itt ezek nem játszanak a szerek, itt nincs pardon. És akkor először gondolta, ült, és akkor jó, akkor ugye na jó, hát akkor legalább megfogta egy dolog, hát hogyha már itt ülök, akkor már legalább találjuk benne, legalább itt volt valami jó történet, ez legalább tetszett. És akkor ugye először csak egy-egy pillanatra, aztán ugye egyre többször oda kezdett figyelni. Ó, jó, hát ez is tetszett, ez például milyen érdekes, jó, de aztán nem. És aztán egyre többször odafigyelt, és aztán egy ponton kezdte. Ha itt kell ülnöm, akkor már legalább már megőrülök az unalomtól, akkor már legalább próbálok benne találni valamit, akkor próbálok odafigyelni. És elkezdett erőfeszítést tenni rá, odafigyelni, és egyre jobban. És hogy egyre jobban kezdett, ugye egyre nagyobb mértékben jött a hatás, amilyen egyre nagyobb mértékben, akkor kezdett odafigyelni, és akkor mondta, hú, és akkor igen, ez milyen érdekes, és már kezdett lelkesedése lenni, és aztán íze, és aztán elhatározta, igen, lehet, hogy ez egy jó dolog. Azt mondja, akkor hát csak próbálják komolyan venni, és akkor komolyan venni, és akkor közben megfogyott, ugye a bágavatam tisztította a szívét, ez egy odaadó szolgálat. A rossz, bűnös visszaadás, az kezdett, ugye kezdték az óvadék kezdett összegyűlni, és akkor úgy húzták le a sok millió évből, akkor kezdett csökkenni, amit a pokolba el kell töltenie. És ott szíve kezdett tisztulni. És közben meg ugye egyre nagyobb odaadó hajlama lesz, egyre jobban kezdett. És a végén már elhatározta, hogy én odafigyelek, amikor pillanatra figyelmetlen volt, akkor mondta, és figyelmezte magát, és nem oda kell figyelnem. És így folyamatosan ugye akkor a bhágavatam kezdte tisztítani a szívét, és akkor egyre figyelmesebb, még végül már hatalmas ízet álmodt, hogy ezt hallgassa, És akkor egyszer csak megjött egy hírnök Jamarástól, hogy letelt, elégetted a bűnös visszatartásokat, most már mehetsz a mennyebolygón bárhova, közben gyűjtöttél egy csomót, most már van 10 000 év mennyebolygó bolygód, vagy mit tudom, 200 év mennyebolygód, és most már nyugodtan kimész és felállsz akkor sem. De akkor már mondta, az annyira jó, én már nem akarok menni oda kintre, ami kint van, hogy először még kinézegetett, és jaj, többiek ott vannak kint, tudod. És kőstert tisztelőző tavak, és gyümölcsös fák a többit hagyjuk, és akkor hogy hívják, és akkor de mondta, ebből nagyobb íz jön, és akkor már rúcsia volt, és akkor csak hallgatta tovább, és egy ponton meg akkor csak leszállt egy világrepülő, és akkor mondta, hogy négy karú formában, akkor már csak elhagyhatod ezt a fényisteni testedet, és visszatérhetsz a lelki világba, akkor azért, mert akkor megtisztultál, szóval teljesen elérted az Isten szeretetet, ugyanutána már sír. És ugye ez egy szép történet erről, hogy akkor a legnagyobb rossz helyzetben egy nagyon picike, egy perc vágoltam lecke, amit csak úgy csellel igazából abszolút önmotivációból végrehajtott valaki, akkor még az is, hogy megmentette igazából a félelemre veszélyes építő, szóval megmentette a pokoltól, szószoros értelemben, és ugye igazából ha meghozta neki a visszafelé vezető utat, természetesen Jamarázs értette ezt, hogy mi a motivációja, és akkor igazából ma Jamarázs ugye a 12 Mahajan egyike, és ő tudta, hogy akkor ezt megrólolta, ugye ő volt a lelkitanító mestere igazából, hogy akkor adta neki egy ilyen feltételt, amin keresztül ugye becsapva, ő ugye ráléptette az útra, szóval igazából Jamarázs kegye kellett a dologhoz, hogy akkor ezt bevessen, de akkor végül ez sikerült, és akkor így a tolvaj visszament a lelki világba, de akkor ez dicsőítés kiemeli a Szentírásnak a olvasásának, ugye ez a Bhagavatam Sravanának, Szentírás hallgatásának, Bhagavatam, Bhagavad Gita hallgatásának a dicsőségét, és ugye ez velünk is így van. És akkor ugye van ez a három aspektus, hogy egyrészt, hogy jámbor tett, már önmagában is jámbor tett erről beszélni, hallani, olvasni, de akkor fogja növelni a szívünkbe ezt a vágyat, hogy még többet olvassunk, még több odaadó szolgálatot végezzünk, illetve ugye folyamatosan a szívünket elkezdi megtisztítani. De nagyon fontos, hogy akkor mi gyorsítsunk a folyamaton, és igazából ugye nekünk nincs ez a helyzetünk, ez a kényszerünk, szóval bármikor abba adhatjuk, ezért jó, hogyha közben nagyon nagy elégedettséget érzünk. Ugye a tolvajnak volt ez a szerencséje, szerencsétlenségében, hogy akkor volt ez a kényszerítő ereje, hogy pisztolyt adottak a fejéhez, és kénytelen volt, de nekünk nem tartanak pisztolyt a fejünkhez, és mi ezért úgy hanyagolni is esetleg néha hajlamosak vagyunk, mert lehet, hogy régen meg nem vettük komolyan, és annak is van hatása. Ezért mi próbáljuk azt, hogy akkor tényleg nagyon komolyan venni, és nagyon tudatosan olvassuk Srila Prabhupádnak a könyveit, hisz ő ugye Srila Ramamarás kifejtette, hogy milyen nagy energiát tett bele, hogy leírja ezeket a könyveket, ugye éjfélkor kelt, és amellett, hogy annyi szervezése és mindenféle más munkája volt, akkor komoly több órát szánt arra, hogy írja ezeket a könyveket. És akkor mi vegyük komolyan ezt a dolgot, és próbáljuk tudatossággal olvasni, és akkor a kezünkbe veszünk, akkor így emlékezni, szépen mondjuk el ezt a mantrát, ezt is emlékezzük, legyen mögötte egy tudatosság, hogy miért kell elmondani, akkor tisztítsa meg, nyissuk, próbáljuk kinyitni a szívünket, hogy a Bhagavad Gita be tudjon jönni, és tudjuk tapasztalni, hogyha bármikor az életünkben probléma van, ez egy élő dolog. Sokan tapasztalják, hogyha csak kinyitják valahol, akkor választ fognak kapni a kérdésükre. Ugye, hogyha a Bhagavatam az egy élő dolog, ez nem egy könyv, nem egy írás, ugye mondta reggeli leckén is Sivanama Maharaj, hanem ez igazából maga Krisna. És hogyha maga Krisna, akkor az azt jelenti, hogy ő viszonoz, ott van Paramatmaként a szívünkben, szóval ő tudja, hogy mi mit akarunk. És hogyha van egy problémánk és fordulunk hozzá, akkor tud választani. Van egy lelkiletben egy kérdésünk, Bhagavatamot bárhol levesszük, kinyitjuk, ott lesz a válasz benne. És nekünk ezt jó időségben csinálni, vagy hogyha csak olvasunk bármilyen verset, egy vers is, emlékezünk a prostituáltra, csak pár verset mondott az első fejezetből, a papagány, akkor már ennek mekkora potenciálja volt. Szóval akkor jó a baktáknak, akkor minden nap, ha csak egy verset elolvasni, de akkor ezt úgy szép tartalommal, akkor tisztelettel leülünk, oldalatomat ajánljuk a Szentírásnak, tudatosnak lennünk ez Krisna, elmondjuk szépen a mantrát, imádkozunk egy picit, kinyitjuk a és elolvasunk akár egy verset. És akkor meg lesz a hatása, és nekünk nagyon fontos, hogy erre emlékezve, akkor ugye ez egy élő dolog legyen, mert nekünk is a lelkéletünkben ilyen vigyánokra, megvalósításokra van szükségünk, mert akkor leszünk lelkesek, akkor leszünk ez ilyen tapasztalatok, akkor lesznek ezek bóják, amik visznek akár az Anarta Nivritinek a nehezebb kanyaraiban is tovább. És nekünk nagyon fontos, hogy akkor ezt, hogyha csak sekélyesen, vagy felületesen végezzük, akkor nem lesz belőle ez a mély tapasztalat, nem fogjuk megkapni belőle ezeket a vigyánokat, amik lelkesedést és örökké valóan örömmel a szakasz bármelyik részén, való szolgált folyamatának bármelyik részén már eltöltenek minket, hanem akkor, hogyha csak figyelmetlenül vagyunk, ugyanis csak álcsorgunk mondjuk a mangalánatin, akkor nem jön meg az a hatás. Szóval kell az elmét sarkalni arra, hogy akkor legyen ott igaziból, ugye tesz szavak elme, a testben, szavakban és elmében is ott lenni, és próbálni mindig megérteni, hogy akkor ez most miért van. Mondjuk mangalálati, akkor a lelki tanítómesternek kifejezzük a hálát, hogy egyáltalán itt lehetünk. Vagy akinek nincs még lelki tanítómester, az Srila Prabhupádnak. Ugye, ha nincs Srila Prabhupádnak, akkor mi most nem ülünk itt, nincs ez a lecke, nem is jön el a Krisna tudat a nemzetközi szintre. Ugye nem tudjuk, hogy mi az, hogy Bhagavad Gita, mi az, hogy prasszádam, ugye mi húst tennénk, és minden más. Szóval nem lenne szennév, akkor semmi se lenne, nem állna itt ez a templom. Csak azért, mert Srila Prabhupád az indokolatlan kegyéből eljött. Szóval ez az első pont, hogy az lelki tanítómesterre, szádukra mindig emlékszünk, mert az ő kegyéből vagyunk egyáltalán nem a pokolban, és lehetünk bakták. És akkor jó minden pillanatban így emlékezni, és akkor nagyon fontos, hogy ezt így az életünk részévé tegyük. És akkor minden pillanatban próbáljunk minőségben végezni a szolgálatot. És akkor, hogyha ezt tesszük, akkor fog minden pillanatban egy vigyán jönni, és minden pillanatban örömmel tölteni el minket, és akkor nagyon lelkesek leszünk végezni a folyamatot. Én ennyit szeretném volna mondani, még van 4 perc, nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzése, esetleg kijavítása, akkor az, hogyha van, akkor meg tudja tenni.
Kérdésem. Igen? Hogy mit tanácsolsz, mit tehetünk, akkor ugye tudjuk, hogy az energia nagyon erős, és szeretnénk tudni jobban végezni az odaadó szolgálatunkat, amelyet tűnünk teli. Nagyon nagy vágyunk van rá, de valahogy mégsem. Tehát van úgy, hogy néha nem tudjuk ezt megoldani. És ilyenkor mit tanácsolsz, hogy tehát miért többet, hogyha jó próbálom mondjuk a japánot erősíteni, vagy többet olvasni, vagy ilyenkor, de mondjuk nincs rá úgy időm, de van egy nagyon nagy vágy a szívemben.
Tehát, hogy a kérdés az, hogy van időd, vagy van nagy vágyad, de az idő a probléma, és akkor melyik folyamat, melyik angáját akaroljuk inkább, az a kérdés?
Hát, hogy erre te mit szólnál, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát, hogy lehetne ezt így kérdésülözni.
Uh-huh. Tehát, hogy hát első gondolatom az az, hogy meg kell nézni a napunkat, hogy akkor tehát az időmenedzselés részével kezdeném, hogy nem lehet mégis azért szorítani valamennyi időt, hogy, és akkor hát próbálunk, hogyha mondjuk olyan helyzetben vagyunk, hogy mondjuk el vagyunk fogadva, vagy egy avatott, akkor az 16 kör, akkor az 2 óra, valami minimális reggeli program, azt lehet, hogyha valaki családos, és kint dolgozik, és munkahelye van, akkor lehet, hogy ha már nem énekel vissza, akkor az felezi az időt, szóval akkor egyszer mindent elénekelni, akkor meg lehet sűríteni, egy 40 percben az egész reggeli programot, 20 perc a japa, és akkor mondjuk azt mondanám, hogy akkor jó, minden nap egy verset fogok elolvasni, ha más nem. De akkor legalább azt az egy verset megteszem. Hogyha mondjuk nem kell 16, vagy nem gyabázik valaki 16 körben, nincs ezen a szinten, akkor nagyon fontos, hogy amilyen fogadalmat tett, mondjuk vannak ezek a siksa fogadalmak, hogy magának kitűz, akkor azt csinálja. Alapvetően jó, fontos dolog, és ami meghozza majd a gyümölcsöt, hogy fölép a megfelelő számot, mondjuk a körök szempontjából a 16 körre, olvasás szempontjából az 1 órára, és a teljes szadana programra, akkor az a jóság kötőereje. Mindig az a kulcs. Szóval nem az, hogy szenvedélyből, akkor jó, hú, most nagyon lelkes volt, jó volt a lecke, ha mostantól minden nap fogok 2 órát olvasni, és ez tart hétfőn, kedden, szerdán, és utána hát, 4 hónapon keresztül egy betűt nem olvasok. Ugye akkor ez a rajasz. De akkor az, hogy jó, lelkes vagyok most nagyon, de akkor ki, jó, olvasok hétfőn, kedden, szerdán 1 órát, vagy 2 órát, de akkor azt mondom, hogy belelkesített ez a dolog, és most minden nap azt fogadom, hogy lehet többet, de az biztos, hogy egyetlen egy verset, mondjuk 5 perc is annak a magyarázatát, maximum 10 perc, ezt el fogom olvasni. És ha nyomásom van, ha frusztrált vagyok, hogyha abszolút semmi kedvem nincs, akkor is én ezt kitűztem, mert beírom a naptáramba, vagy a határidőnaplomba, vagy felírom a, mit tudom én, a fali újságomra otthon, vagy a számítógépemre, vagy valahova, fölírom, én ezt megteszem, ezt megbeszélem magammal, olyat vállalok, ami reális, teljesíthető, és akkor oké, családban leül minden nap, és addig nem esszük meg a vacsorát, vagy az ebédet, ameddig nem olvassuk ezt az egyetlen egy verset. És akkor ez jóság, de ezt megcsinálom, és aztán hogy megcsinálom halálnak pillanatáig, akkor milyen üzenete van Krisztának? Lehet, hogy keveset csinál, de lehet rá számítani. Amit megígér, vagy amit megfogad, azt megcsinálja. És akkor ez egy szimpatikus dolog Krisna felé. Én lehet, hogy tudok rá építeni, és akkor Csétanya Mahaprabhu lehet, hogy én kipótolom a maradékot, persze nem azt jelenti, hogy egy verset olvasom naponta, mert jó fejleszteni, és úgyis ennek az lesz a hatása, de mindig a fontos dolog, hogy a jóságba csináljuk. Ha valaki nem tud 16 kört japázni, vagy még nincs is olyan helyzetben, nem is soha életében nem japázott, hogy 16 kör, akkor rapszódikus, hogy 4 és 8 és 12, akkor azt mondom, hogy jó, 4 kört japázok, akkor kitűzöm, azt mondom, hogy 1 kör, de akkor azt mindig megcsinálja. Nem, hogy 3 napig 4 kört japázik, aztán 3 napig semmit sem, akkor jobb inkább 2 kört mindig. De, és akkor lehet többet, persze, akkor valamikor 4 több lesz, az jó. De akkor ugye csendes 4 kör, de akkor hogy hívják, de akkor a 2 mondjuk mindig megvan, vagy a 8 kör mindig megvan. És akkor ebből nagyon könnyen, és akkor van egy terv, jó, most sikerül a 8 kör 6 hónapon keresztül minden nap, akkor most felemelem 9-re, és mostantól azt fogadom. És akkor így könnyű elérni, és akkor a 16 kör is sokkal fixebb lesz. Vagy ugyanúgy minden más olvasásban, vagy minden más folyamatban. Tehát én ezt javaslom, hogy a jóság kötelét használ. Aztán lehet az időmenedzsmentet is átnézni, hogy milyen dolgokra megy el az idő, és akkor ott lehet faragni, és akkor úgy. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e. Esetleg valakinek valami még, de azt hiszem, hogy elérkezett az idő 4 óra van, vagy 5 óra van. Köszönöm szépen. Gantára Simad Bhagavad Gita ki?
Jár.
Gantára Simad Bhagavatam ki?
Jár.
Mitán góra pedig
van? Bhagavad Priya Prabhu.
Bhagavad Priya Prabhu.